elképesztő iszap dagasztás az, amikor a behívás tudományáról értekeznek. Alapvetően elrontott, alapvetően elhibázott, és milliók járják ezt a buta körjátékot nap mint nap, hogy mit kell csinálni a behívással, mitől lesz behívható a kutya.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! A Neked ugatok mai adásában kicsit ilyen gyakran ismételt kérdésekre fogunk válaszolgatni Korom Gáborral. Szia Gábor!
Sziasztok!
Én pedig Mucsicska László vagyok. Sziasztok! És legelőször abba csapnánk bele, ami tényleg talán a legtöbbször találkozol ezzel a kérdéssel, hogy úristen, nem behívható a kutyám, mit tegyek, hogy behívható legyen, mik az általános best practice-ek erre nézőést?
Talán nem is ez a legsűrűbb kérdés, de ez a legnagyobb irritáció a gazdák része, és azért nem a legsűrűbb kérdés, mert a társadalom ma oda rendeződött, hogy inkább nem engedi a kutyát, és akkor nincsen behívási probléma. Jaj, ez nagyon szar irány. Tehát kérem szépen megnyomni a piros gombot, mert ez így mocsok rossz. A kutyának is, nekünk is, mindenféle módon. Tehát egy pórázon végig sétálni egy erdei túrát, az olyan, mint éhesen beülni az étterembe, megnézni, hogy a többiek jól laknak, esetleg meginni egy édes üdítőt, hogy azért nekem is valami, aztán hazamenni és jó bekajálni otthon a hűtőből. Hát a kutyánál is valami ilyesmi az, amikor pórázon visszan előtt sétálni. Hosszú sétára, hosszú túrára. Nyilván van az a veszélyeztetett környezet, ahol eleve fel sem merülhet, hogy elengedem a kutyát, bár megjegyzem, aki jól kontrollban tartja a kutyát, bármilyen veszélyeztetett környezetben nagyobb biztonságban tudja, mint akárki más pórázon a kutyáját.
De ha mondjuk nem te vagyok, hanem én, akkor nekem mi a veszélyeztetett környezet?
Veszélyeztető környezet igazából az, ahol az inger szint a kontrollképességemet felülmúlja, ezt mindenki eloszthatja és lebonthatja a maga helyzetére, de jellemzően ez azt jelenti, hogy ha a kutyám nincsen feszes figyelemben, akkor bármely forgalomban mozgás veszélyeztető lehet, hiszen egy pici mozdulat, egy kimozdulás, nincsen mondjuk járda szabálya a kutyámnak, akkor egy félreugrás egy gyerekrollerről már egy tragédiát okozhat, ugye, ha leugrik az úttestre a kutya. Tehát ez már veszélyeztető lehet. Független attól, hogy egyébként a kutya alapvetően jól kontrollálható. De hogyha nincsenek benne ilyen fékek, akkor ez problémát okoz. Szóval az, hogy a kutyát el tudjam engedni, az nekem kötelezettségem. Ezt akkor vállaltam 100 000 évvel ezelőtt, vagy x 10 000 évvel ezelőtt, amikor az elsősöm, aki kutyát vett maga mellé, azt mondta, hogy na majd ő gondoskodik a kutyáról. Innentől kezdve nekem a kutyának kötelességem olyan térről gondoskodni, ahol a kutya kimozoghatja magát. Vannak ugye arra próbálkozások, hogy ezt a fajta tudatvesztett állapotot, hogy nem tudjuk elengedni a kutyát, ezt a fajta tudatvesztett állapotot kezeljük. Ilyen például a kutyafuttató. De hogyha egy gyors fejszámolást elvégzünk, a kutyafuttatók nem alkalmasak arra, hogy kezeljék ezt a jelenséget. A kutyás parkok már igen, tehát szerintem minket ez a jövő. De ott meg újraél a kérdés, hogy elengedhetem, vagy nem engedhetem el. Tehát van ilyen a kutyafuttató, és akkor van egy olyan válasz, ami a legmodernebb, a legfrissebb válasz erre az energialeadásra, erre a fajtársi, szociális interakció igényre, tehát más kutyákkal való játék igénynek a kielégítésére, ez pedig a napközi, nem véletlenül dübörögnek a napközik. Igen, viszont ebben nincs benne a gazda interakciója. Mi is működtetünk napköziket, nem véletlenül tényleg szükség van ma arra, hogy a napközibe, amíg a gazda elmegy dolgozni, a kutya jól kifárassza magát, és otthon már csak a kedves és a jó kutya várja őt, az egy nagyon nagy élmény. Kifejezhetetlen érték gyakorlatilag, hogy a kutyából csak a jóság marad meg, a rosszasságot pedig kipörgetheti magából a napköziben.
Hát ez nagy könnyebbség, amikor te már csak így beülsz a tutiba.
Igen, ez így van valóban, de azért ez csalóka, mert ez valóban energialeadást eredményez, valóban egyébként könnyebben kezelhetővé teszi a kutyát, de helyettesíteni nem helyettesíti azt, amitől egy kutya behívható. Tehát a behívás szerintem a legmagasabb szintű irritáció, ha nem vesszük be a felejtő kapszulát. És ezután jönnek azok, hogy egyébként nem tudja letiltani a kaki felevésről, a dögbehemperg, és a többi, és a többi. Ezek jönnek után, ez is borzasztó kellemetlen, sőt, adott esetben még idegesítőbb tud lenni. Tehát egy séta után az autóhoz közelve egyszer csak látom, hogy és akkor tudom, hogy az autóban most mocsak, büdös lesz. Ezt szerintem sokan átélték már. Na szóval egy szó, mint száz, behívás, és mi a helyzet a behívással? Ma a kutyatartó társadalom a behívást egy tanítási gyakorlatnak tekinti. Ez egy alapvető, tehát fundamentális tévedés. Egy kutyát nem kell behívásra tanítani. Egy kutya behívható. Két dolog kell hozzá, a gazda ismerje és értse a kutyáját, és a kutya nyelvén tudjon kommunikálni. Ennyi kell hozzá. Más nem. Ez persze minden mást feltételez. Tehát ha ismerem és értem a kutyámat, akkor a megfelelő viszonyban vagyok a kutyámmal, és ha tudok kommunikálni, tehát el tudom mondani, hogy mit szeretnék, akkor be tudom hívni a kutyát. Erre nem kell tanítani a kutyát. Most rengetegen felhördülnek, hogy jaj, de ekkora hülyeséget még nem hallotta. A kölyök tanfolyamon egész pontosan az történik nálunk a kölyök tanfolyamon, hogy a tanfolyam végére egy gazda, tehát ez a bekerülési szintű tanfolyam, az első, ez azért fontos, mert az első program végére ide jutunk el. Az első program végén a gazdák megkapnak egy figyelemmenedzsment nevű technikát, ahol köhintéssel mondjuk tudják számon kérni a kutyán a behívhatóságot. Megtanulják, megismerik a kutyáról az alapokat, és megtanulják azt a testkommunikációt, azt az ehhez kapcsolódó verbális kommunikációt, amivel a kutya behívása számon kérhető. És ilyet bárki állíthat magáról, csak azt tegyük mellé, hogy egy olyan tanfolyamról beszélünk, ahol az elején ezt ígérjük a gazdáknak, és az elején emellé elmondjuk, hogy 100%-os pénz visszafizetési garanciát kapnak a gazdák. Ez most egyáltalán reklámcéllal mondtam, hanem azért meséltem ezt el, hogy ez egy realitás. Tehát ez valóban működtethető. Nagyon fontos, hogy ezt értsük, és a kutyával való kapcsolatunkat így közelítsük meg. Ehhez képest valami elképesztő iszabb dagasztás az, amikor a behívás tudományáról értekeznek, beszélgetnek, és a többi, és a többi. Na, alapvetően elrontott, alapvetően elhibázott, és milliók járják ezt a buta körjátékot nap mint nap, hogy mit kell csinálni a behívással, mitől lesz behívható a kutya. Attól, hogy van egy rendezett viszonyom, értem, és tudok a kutya nyelvén kommunikálni. És ennyi a behívás. Ennyi a behívás. Nem pedig tudományosan, látszólag tudományosan felhúzott lózungokat kell mögé. Állítani. Nézzünk egy picit akkor most. Tehát van-e alapja a tanítási elemeknek? Van. És mi is használjuk. Egészen addig, amíg a gazda meg nem tanulja azt, hogy hogyan kérheti el a behívást. Tulajdonképpen a tanítási alap az azt jelenti, gyorsan menjünk végig ezen, hogy tehát ma bekapcsolom a gépet, okostelefonnal felmegyek az internet, lejön az info, hogy mit csinálja a kutyával. Hát adjak neki kaját, adjak neki jutalomfalatot, dicsérjem, és a többi. Igen, de ennek nem, tehát ez nem a behívás tanítása, hanem itt tulajdonképpen az engem körülvevő szűk szociális teret. Tehát azt a szűk burkot legyen ez tehát az én személyes közelségem, ezt töltöm fel kellemes élménnyel. Miért van ennek jelentősége? Most egy nagyon fontos dolgot fogok elmondani. Azért van ennek jelentősége, mert azt a sok-sok mindent, amit elrontok a kommunikációba, amit például ahelyett, hogy a kutyának azt mondanám, hogy nem szolgállak ki téged annyi, és a kutya jobban akarja az én figyelmet, jobban szeresse azt, hogy én figyeljek rá, mint ahogy szeretném én, hogy ő figyeljen rám, ez egy attitűd. Tehát ezt persze tudatosan építem fel. Tehát úgy, ha úgy építek egy közelséget, egy viszonyt, hogy a kutya jobban akarja az én közelségemet, mint én a kutyájét, akkor jön ki egészségesen, akkor áll fel egészségesen a rendszer. Általában mi nagyszívű emberek úgy vagyunk, hogy a szeretetünkkel nyakon öntjük a kutyát, és nem vesszük észre, ezzel semmi baj nincs. Én is nagyon szeretem a kutyámat, és imádok mellé bújni és dögönyözni, és nagyon jó minden kutyát dögönyözni, csak ezzel az a probléma, hogy nagyon sokszor, a nagyon sokszor, azt most tessék úgy érteni, hogy nap mint nap nagyon sokszor terhelést teszünk a kutyára. Tehát egy kutya felé közeledés, egy kutya felé nyúlás, az nincsen megfelelően bezengetve, nincsen megfelelően alá dolgozva a szociális térben, az én torsz kommunikáció miatt egy terhelés lehet a kutyára. Akár csak egy simogatás, egy nyakörv megfogás már mindenképpen, egy odabújás, a fejem közelítése a kutyához mindenképpen, ezek mind ugyanúgy, ahogy ha szerelmemhez odabújok megfelelő pillanatban, akkor számára az egy nagyon jó érzés lehet, hogy én megsimogatom, az arcunk összeér, de hogyha én ugyanezt veled tenném, Maci, akkor nem tudom, mit szólnál hozzá.
Nagyon meglepődnék.
És nem biztos, hogy a következő podcastnál itt ülnék. Tehát az egy olyan terhelés lenne neked, amely terhelést te teljesen logikusan nem vállalnál be. Még egyszer. És nagyon sokszor ilyen terhelést teszünk a kutyára, anélkül, hogy tudnánk róla. Mindezt a legnagyobb jó szándékkal. Na most ezek a gyakorlatok, hogy hívd be a kutyát, pütyülözzél egy kicsit, és adjál neki kaját, ezek tulajdonképpen ezen ilyen féléber vagy tudattalan viselkedéseink, kommunikációs rontásaink, helyreigazítására, vagy tulajdonképpen egy ilyen tartalék, egy ilyen puffer képzésére alkalmasak, mert hogyha én ezt a szociális teret felzengetem, jól betöltöm kellemes élményekkel, akkor néhány kellemes élmény még nem fogja a kutya kedvét elvenni attól, hogy elbírja a közelségemet. De ez egy nagyon fura dolog, tehát a kaját ebben az esetben tulajdonképpen azért használom, hogy amit máshol elcseszek, arra egy ilyen tartalékot, egy ilyen talont, egy ilyen bankot hozzak létre. Milyen furcsa dolog ez. És közben azt tanuljuk, hogy így kell a behívást tanítani. Elképesztő hülyeség. De tényleg úgy néz ki, mintha ezzel tanítanánk a behívást. Mert ugye a kutya látszólag berohan a kajáért. Igen, látszólag berohan a kajáért, látszólag működik az, hogy kajával behívom, de ez nem behívás, hanem ez mondjuk egy csereüzlet. Szaladj ide,
ez kapsz. Egy kajára hívás.
Gyakorlatilag lehet ezt mondani. Oké, de mi már modernek vagyunk, mert többet láttunk, hallottunk, és találkoztunk olyannal, aki már 20 kutyánál többel dolgozott, és már mond olyat, hogy figyelj, ne csak kaját adjál neki, hanem dicsérd is őt. Tök jó, igen, ugyanaz történik, csak nem csak a kaját használom, hanem a szociális tér bezengetésére már működtetem a legerősebb motivációt, az, hogy velem, mellettem jó, mert látod, milyen szép a hangom, látod, milyen szépen figyelek rád. Ugyanez nem mindig sikerül, mert nem tudjuk, hogy lehet szépen figyelni a kutyára, nem tudjuk, hogy lehet szépen beszélni a kutyához, csak próbálkozunk vele, ezek egyébként kutyánként változik, de most erre majd inkább később térjünk ki, akár egy későbbi podcastban. De próbálkozunk, és azt lehet mondani, hogy nem is érünk el rossz eredményt, mert a kaja plusz egy kis nyűgyörgés a kutyának, az valóban kellemes élmény, és a kutya melegszik a szociális motiváció irányába. Tehát ez egy jó irány. De még egyszer, most is csak egy ilyen talont, egy ilyen tartalékot képezek arra, hogy egyébként amikor elrontom, akkor az ne rontsa be annyira a kapcsolatunkat. Akinek az egyenleg felborul, ott van az, hogy a kutya óvatos a gazda simogatásával, nem szívesen megy oda, vagy gyengébb esetben sokkal érdekesebb más, mint maga a gazda, aki élete főszereplője. Persze ennek azért van egy olyan logikus magyarázat is, hogy a gazdát egész nap látom, tehát bizonyos értelemben egyfajta ilyen ingersemlegesség is kialakulhat a gazdárénye, főleg, hogyha nem jól építem a kapcsolatomat, míg mást, akit csak egy két naponta látok, az rettenetes nagy örömmel közeledik, azért ez is benne van a pakliba, de egy jól működő kapcsolatban a gazda ennek fölé tud nőni ennek a kitettségnek. Na szóval ez az alap, és nem azt mondtam, hogy ezt ne használjuk, de ne felejtsük azt el, hogy itt valójában nem a behívást tanítjuk, hanem csak a saját közelségünket töltjük fel kellemes élménnyel. Ami egyébként nagyon sokat fog segíteni abban, hogy a kutya behívható, inkább úgy mondom, hogy könnyebben behívható legyen. Oké. Nagyon messzire el lehet jutni ezzel a technikával, főleg, hogyha jól használom a jutalomfalatot, jól használom a játékot, a zsákmány alapú motivációt, és jól használom legfőképpen a szociális motivációt. Nagyon-nagyon messzire el lehet jutni. Szinte tünetmentessé lehet tenni a behívást, mint problematikát. Azonban ezt úgy hívjuk, hogy ez egy deal alapú működés. Deal alapú működéssel nagyon messzire eljuthatok, viszont bármikor előfordulhat olyan, és sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy elő is fordul, hogy jön egy olyan helyzet, ahol megjelenik egy erősebb motiváció, vagy esetleg éppen ellenkezőleg valamilyen fenyegető dologgal találkozunk, amitől a kutya páni rémületbe kapcsol, és itt viszont semmilyen tartaléka nincs a gazdának, nincsen egy tekintély alapú működés, és a kutya ilyenkor életveszélyes helyzetbe kerülhet. Nagyon sok ilyen kutya halálról hallottam, illetve találkoztam az életem során. Ez sajnos nagyon jellemző, hogy nincs meg az a tekintély alapú működés, amely egyébként a minimum kell, hogy legyen egy kutya-gazda kapcsolatban. Imádom, hogyha a kutyám pofátlan. Imádom, hogyha a kutyám rosszalkodik. Imádom, hogy a kutyám egy neveletlen gyerekként viselkedik. Én nagyon szeretem a rossz kutyát. Tényleg a lényemnek legmélyebb részéhez kapcsolódnak a kutya rossz csontságok. Ma is rengeteget röhögtem, a lányom kutyája itt aludt nálunk, és a rosszalkodásai, ti is úgy jöttetek be, hogy egy jutalomfalat tartót lelopott. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket. A kutya egyéniségéhez hozzátartozik. De amikor azt mondom, hogy be kell jönnie, akkor az egy másik üzemmódba kapcsol. Tehát ott én az a szülő vagyok, aki szólt a gyereknek, hogy és ez ahogy egy kutya-gazda viszonyban nélkülözhetetlen, úgy alap mondjuk egy 7 éves korig tartó szülőgyerek, tehát a gyerek 7 éves koráig tartó szülőgyerek viszonyban. Ott is nagyon fontos a tekintély alapú működés. Fontos azért, mert a gyereknek ez adja azt a biztonságot, amitől aztán később a jellem fejlődése olyan alapokon nyugszik, hogy ő egy stabil személyiséggel, a környezeti kihívásokkal eredményesen fog tudni megbírkozni. Legalábbis ez segíti ebben. A kutyánál ez bizonyos értelme még inkább fontos, mert míg a gyerek 7 éves korától kezdve folyamatosan kezd leválni, persze ez nem 7 éves korhoz datálható, de ott már elkezd leválni a szülőről, és egyszer csak egy önálló individualitás, egy szabad individualitás lesz, a kutyán ez soha nem történik meg. A kutya soha nem válik le. Ő mindig ebben a 3-4 éves gyerek és szülő viszony hasonlítható szinten marad, e fölé nem kerül a kutya soha. Ő mindig ebben, tehát alapvetően tekintélyviszonyban is. Társadalom, emberiség és kutyatársadalom ellenes bűn az, ami ma terjed a mainstreamben, tehát hogy ne gátoljuk a kutyát, hogy ne építsünk fel tekintélyviszonyt. Ezt nagyon magabiztosan állítom, és azt javaslom mindenkinek, hogy ne dőljön be a bot csinálta vanabi parki tanácsadónak, vagy akár még az interneten magát gyorsan kutyakiképzőnek képző, vagy valamilyen tudományos fokozattal rendelkező és magát kutyakiképzőnek tituláló önjelölt szakértőknek. Azért ne, mert nagyon veszélyes ez az irány.
Ugye nagyon könnyű egy ilyen misztikus dolognak tartani ezt a behívás dolgot, mert hogyha kimegyek pórázon, akár egy kutyasétáltatóba, vagy bárhová, és azt látom, hogy más tudja hívni a kutyáját, én meg nem tudom, akkor könnyű bedőlni annak, hogy ez valami exakt, kimatekolható, tudományos módon elsajátítható dolog. Én mondjuk csak ilyen saját példából táplálkozva érzem azt, hogy nem az, mert nekünk volt egy tacskó német juhász keverék kutyánk, a Johnny, akit az édesapám remekül tudott kezelni, és ő behívta, azt csinálta, amit akart, míg sem az édesanyám, sem én, sem a nagyszüleim nem tudtuk kezelni ezt a kutyát, és valahol azt gondolom, hogy itt jön be ez a tekintély című dolog, mert hogyha a kutya egyébként képes ezekre a dolgokra, de nálam nem képes, akkor valószínűleg nem a kutyával van a baj, hanem velem.
Hát ez nem egészen így van, Maci. Valószínűleg Johnny egy egygazdás kutya volt.
Ez sem kizárt.
De, mert ennél nagyobb hülyeséget nem tudok mondani, és nem is lehet hallani, ugyanis nincs olyan, hogy egygazdás kutya. Az egygazdás
kutya... Te becsapsz engem, Gábor!
Az egygazdás kutya az egy felmentés, az egy búcsú cédula a család többi tagjá részére, hogy nem baj, ha nem foglalkoztál a kutyával, nem baj, ha nem tettél ebbe a kapcsolatba energiát, nem baj, ha nem voltál következetes, nem baj, ha nem tetted oda a figyelmedet, mert itt egy búcsú cédula, ez egy egygazdás kutya. Nincs ilyen. Tehát ugye elsősorban nagy testű pásztorokra szokták mondani, hogy egygazdás kutya, és egyébként azért, mert a nagy testű pásztorok sokkal érzékenyebbek a tekintélyviszonyra, mint más kutyák, de az nem azt jelenti, hogy sokkal érzékenyebbek, hogy ne lehetne akár 5 egyenértékű gazdája egy nagy testű pásztornak is. Nem lesz, mert nem fogja a család 5 tagja beletenni az energiát abba, hogy működjön a rendszer, és azért mindig tehát a kutya akár a családi dinamikát is érzékelés látja, és ott is tud tulajdonképpen ilyen egyenleteket megoldani, hogy most éppen hova kell, de ha én következetes és határozott vagyok, akkor a feleségem kutyája nekem is szót fog fogadni, pontosabban a feleségem kutyája nem csak a feleségem lesz, hanem az én kutyám is lesz. Én ezt tartom egészséges viszonynak.
Én meg örülök, hogy akkor valahol meg irányba tettél engem is, tehát hogy tényleg az van, hogy ez egy ilyen tekintély dolog, de kétszeresen megaláztál azzal, hogy egyrészt beszopattál ezzel egy gazdás történettel, másrészt meg, hogy valójában szargazda voltam, mert én nem figyeltem az állatra.
Ezt az egygazdás kijelentés nem csak te, hanem ember tömegek szívják be nap mint nap is, vagy élnek ezen felmentés alatt boldogtudatlanságban. Tehát emiatt egyáltalán ne érezd rosszul magad, amiatt már inkább, hogy ha volt egy kutyád, akkor nem tetted bele azt, amit beletehettél volna, de szerintem ez majd a következő kutyánál már biztosan máshogy fog alakulni, mert hát azért is beszélgetünk itt, hogy így legyen minél több embernél. Szóval, és itt muszáj egy picit a tekintélynél szerintem érdemes megállni. Tehát azt gondoljuk, hogy a tekintély rossz, és ezt azért gondoljuk, mert én például nagyon tekintélyellenes attitűddel létezem. Nem akarok most itt műhelytitkokat elárulni, de a katonasság alatt majdnem lecsuktak, a barátaimnak köszönhetően sikerült megmenekülni, akik betuszkoltak egy pingpongozóba a pingpongasztal alá, hogy ne kapjanak el az engem kergető, akik a rendőrséget játszották a katonaságnál, és ezt folytathatom az életemben tovább, hogy mennyire rossz viszonyban vagyok az emberi tekintélyen, nagyon rossz viszonyban vagyok. Szerintem már kicsit túlzóan is rossz viszonyban vagyok. Viszont az ember-kutya viszonyban nagyon erősen helye van a tekintélynek. Egyébként szerintem az ember-ember viszonyban is, mert nekem például mondjuk egy számomra hiteles tudósnak komoly tekintélye van a saját tudomány területén. Egy irodalmárnak komoly tekintélye van, és rajongok érte a saját területén. És ez így alapvetően elmondható bármilyen szakágra, az autószerelőtől a professzorig. De nem egyetemes érvényű tekintélyt jelent. Tehát igazoltnak kell lenni annak a tekintélynek, és annak is igazoltnak kell lenni, nekem ember-ember viszonyban, hogy ezzel a tekintéllyel nem él vissza. Tehát mondjuk attól, hogy én rajongok azért, ahogy ő a nyelvészethez viszonyul, és amennyit tud a nyelvészetről, Kálmán László professzor, nagyon kedves barátomra gondolok, attól nekem éreznem kell azt, hogy szabadon hagy, és mondjuk a politikai nézetét nem akarja rám tolni. És Kálmán Laci egy fantasztikus ember volt, egy társunk a Kutyasulin. Nekem ő például egy olyan tekintély, egy nagyon fontos tekintély az életembe, akit a gondolkodásáért, a viselkedéséért, a tudományban elért eredményeiért, a nyelvtudományban elért eredményeiért hihetetlenül lehetett tisztelni, és nagy kerek szemmel néztük. De amikor például a politikáról, vagy akár a homeopátiáról beszélt, akkor nekem nem kellett osztanom feltétlenül azt, amit ő gondolt. És bár volt olyan, hogy erről beszélgetünk, sőt, akár veszekedtünk is, de nem volt elvárása felém, hogy én az ő nézeteit magamévá tegyem. És így, hogy ebben szabadon hagyott, így megmaradt az egészséges tekintélyviszony közte és köztem, amitől én jól tudtam magam érezni ebben a relációban. Személy szerint így érzem az emberi tekintélyviszonyat. A kutyánál azonban ez nem egészen így van. A kutyának mi abban a pozícióban vagyunk tehát, és a tekintély ezt szerint, és nagyon szeretném, hogyha a kedves nézők, a kedves hallgatók ezt értenék, tehát mögé értenék azt, amit mondani szándékozok ezzel. Itt a tekintély a kutya számára biztonságot jelent. Itt a tekintély a kutya számára egy óvóközeget jelent. Itt a tekintély a kutya számára egy térképet jelent a világban, egy viszonyítási pontot, akihez fel lehet rajzolni a világ ismeretlen részeit, akihez viszonyítani lehet egyes problémákat. Ha megijedek valamitől, akkor ha a gazda nem ijedt meg, akkor nekem sincs félnivalóm. Ez egy nagyon nagy stressz csökkentő faktor az ember és a kutya együttélésében. Ugye azért ezt tetszik érteni, hogy mennyit tehetünk egy kutya egészségéért, hosszú életéért. 18 évesen most köszönt el a pekingi palota pincsink. Hosszú egészséges életet ért. 11 éves a kaukális juhászom. És mag egészséges, és öröm ránézni. Éppen holnap után lesz 11 éves. Igen.
Isten éltesse Jormát innen is.
Szerintem nagyon boldog. Fogalman is természetesen a születésnapjáról, mint ahogy az összes kutyának. Na szóval egyet arról, hogy mi az a születésnap. De azért meg fogjuk ünnepelni. Na szóval egy szó, mint száz. Ez a tekintély a kutya számára egy lételem, és ő tulajdonképpen azzal, hogy levált az ösztön program általi érvényesülésről, ezt a biztonságot bizony a tekintély által nálunk keresi. A kutya rossz csont, a kutya egyéniség, a kutya játszik azzal, hogy a tekintély alól kibújik, és ezt mi élvezzük, és ő is élvezi, de ez körülbelül hasonló program, mint ahogy a gyereknél is program a rosszalkodás, hogy teszteli a határokat. És ez addig egészséges, amíg tudom, hogy mi az a határ, amit nem léphet át. Mert hogyha hagyom azt a határt átlépni, akkor kicsúszik a lába alól a talaj, és ez kutyánál is, akár kisgyereknél is igaz, és ott már egy bizonytalanság váltja fel azt a fajta attitűdöt, ami egyébként kellemessé teszi a viszonyunkat. És ott már megnövekszik a stressz, ott már olyan döntéseket hoz, amely döntésekre egyébként nem vágyik, és a többi, és a többi, és a többi. Ez józan értelemmel végigkövethető, amit elmondtam. Ehhez nem kell a kutya alapvető ismerete, nem kell beható tudás, hogy ezen a gondolatfonalon végigmenjünk, ezt csupán józan értelemmel végig lehet követni. Nagyon fontos, ezt a józan értelmet kell megtartani. Ma nagyon erős tendenciák érvényesülnek, akár tudománynak nevezett, vagy tudománynak csúfolt. A tudomány nagyon nagy híve vagyok, ezt szeretném elmondani. Az igazi tudománynak. Nem annak a tudománynak, amely mondjuk valamilyen kérdés bebizonyítására megfelelő pénzért, vagy megfelelő státuszért, vagy árrendelkezésünkre, hanem az őszinte, kíváncsi, nyitott kutató tudományé, és nem az embert lehengerlő, és a bizniszbe beálló, és a döző tudományé. Tehát, hogy de ehhez tudomány sem kell, hogy ezt a folyamatot végigkövessük. Sőt, kifejezetten nincs rá szükség. ez egy józan emberi értelemre van szükség, és tartsuk meg a józani emberi értelmünket, és ne hagyjuk azt a fajta mainstream befolyást beengedni, amely ezt felülírja. Tessék szíves lenni, visszamenni a józan értelemhez. Mindenkinek, mindenkitől ezt kérem, azon tapasztalatra hivatkozva, és azon küldetésre hivatkozva, amelyben mi benne állunk, és amelyet nap mint nap úgy végzünk ennek a küldetésnek a jegyében, hogy tulajdonképpen az embereket kigyógyítjuk abból a hatásból, amikor is hát egyfajta ilyen fátyol fedi a gazda érzékelését. Ezért ebből következik például az is, hogy nem tudunk szépen hozzányúlni a kutyához. Nem tudjuk szépen megsimogatni a kutyát. Nem veszük észre, mikor vagyunk terhesek. Annyira intellektuális felhőben élünk a szociális térben. Én ezt nagyon ismerem, mert én ezeket mind végigcsináltam. Tehát bármi, amit tanítok, tehát ha veszünk mondjuk egy ügyetlenséget, nevezzük lúzerségnek, bármi lúzerséget észlelek egy gazdánál, szinte biztos, hogy én azt személyesen elkövettem. Engem húzott át a hasamon, a Bécsi úton a kutyám, ültem ott a kutyám előtt, és locsolgattam szardini olajjal a kaját, és falatonként tömtem a szájába, hogy egyen, mert kövérebb, vagy nem lenne szabad ennyire soványnak lenni. Szerintem sokan ráismernek erre a jelenség, és a többi. Tehát ezeket én mind-mind kipipáltam, rettenetesen erős, ilyen intellektuális felhőbe. Értem? És például csak, hogy mondok valamit, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy ugye fiatal gyerekként lettem teljes felelősséggel kutyatulajdonos, nevezzük gazdának, mert a gazda egy igazán jó szó a kutya-gazda viszony bemutatására. Gazda, mert én gondoskodom róla, gazda, mert én vállalom a felelősséget, gazda, mert én adom a biztonságot, és hát ebben az együttélésben, ugye, hogy mondjam, hát nem voltam a toppon fiatal emberként, fiatal gyerekként, és például az egyik ilyen érdekes tettem volt ez a kutyahízlalási projekt. Nagyon szerettem volna, hogyha egy kicsit testesebb lenne a kutya, mert soványnak tűnt. Sőt, talán az is volt. De egyébként ez annak volt köszönhető, hogy rosszul túletettem, és a táplálék hasznosítás nem úgy működött, na átszaladt a kutyán, nem jól raktam össze, és a többi. A lényeg az, hogy a kutyám alig akart enni, ezért elmentem mindig messzire a finom falatokért, emlékszem, ilyen fémfülű farmer szatyorban, az bírt el a sokkát, azzal hoztam az a télen a gyerekként az Óbuda piacról a kaját, és a többi. És így évekig tartott. Még egyszer csak jártam egy ilyen rendőrségi tréningre, és panaszkodtam ott, hogy hát, mert mondták, hogy te nem sovány, az a kutya Gábor. Hát ennyit az, hogy mit foglalkozol vele, hogy miért ötöd, hagyd ott, nem eszi meg, nem vedd el előle. Majd megeszi, ha ilyes lesz. De hát így is sovány. Vigyeld meg fog írni, hogy nem mondom, hogy a legmagasabb intellektuális platóról kaptam ezeket a tanácsokat, de hát olyan, hát akkor tudod, ki volt ki értett a kutyához, az, aki így, hogy mondjam, azért csizmában is megállt a helyét, és valahogy úgy alakul, hogy na jó, akkor megfogadtam ezt a tanácsot, és csodák csodájára, amire évekig kilottam, annak, ez nagyon megvan nekem ez az esemény, akkor körülbelül ez egy hetes, másfél hetes program lehetett, de lehet, hogy egy picit hosszabb volt, nem tudom. Az történt, hogy a kutyám megkapta a kaját, a mindenféle kaját, már azt a nem a kiválogatottat, hanem mindenfélét, nem ette, meg elvettem. Kiraktam, nem ette, ott hagyta, elvettem, és akkor ezt játszottam, és másfél hét múlva mondjuk a kutyám elkezdett enni, utána kigömbölyödött, és olyan boldog lettem, és addig ebben a fátyolban értem, és ma is rengetegen játsszák ezt a játékot az én teljes megértésemmel, vagy beleérző képességem szimpátiájával figyelve ezt, hogy aggódnak azért, hogy a kutya nem eszik, túletetik jellemzően a kutyát, ezért gyakorlatilag a szervezet hozzászokik ahhoz, hogy nagy a táplálékbevitel és átszaladat. Más kutyák meg persze meghíznak tőle, mert az egy kutya és kutya között nagyon nagy a különbség. Valószínűleg többen híznak meg, mint hasznosítják rosszul a kaját, nem valószínűleg, hanem ez így van. De hogy rendszeresen túletetjük a kutyákat. Az egyik döbbenetes élményem az volt, ezt így érdemes erre így kitekinteni, csak hogy hogy vagyunk mi ma kutyatartók, amikor ez nem is olyan nagyon régen történt. Egy kommunikációzavarral küzdő gazdi tacskónál, akiknél egyébként pláne sokszor elő szokott fordulni ilyen jellegű probléma, és beszélgettünk, és akkor hát úgy kértem tőle, hogy a személyes, ugye, mert ezt a tréningként alkalmazzuk, hogy igenis fontos az, hogy töltsük fel a személyes terünket kellemes élménnyel, használjuk erre a kaját, de ahhoz fontos, hogy a kaja is élmény legyen, ne legyen túletetve. És akkor mondja, hogy hát őt annyira szerintem nem érdekli a kaja, és akkor beszélget, hogy oda mennyit teszik, és kiderül, hogy a törpe tacskó. Tehát itt egy pár kilós kutyáról beszélünk, tehát egy maximum 3-4 kilós kutyáról, ez nincs is annyi. És mennyit teszik, és kiderült, hogy annyit teszik a kutya, persze a nap nagy részére elosztva, sőt nem annyit, hanem többet, mint az én kaukázusi juhászkutyám, akit láttatok, hogy igen jó kondícióban van, és 60 kiló környékén mozog a súlya a lánykutyának, és ez a kis tacskó evett annyit, mint a 60 kilós kutya. És ez egyébként úgy villant be, hogy láttam, hogy mekkora kis kolbász pottyan ki ebből a kutyából, ilyen kutya méretű kis kolbász pottyan, és akkor a beszélgetés szót követett, jött ez, ugye nem nagyon érdekli, és akkor eljutottunk oda, hogy vastagon túl van etetve. Ez is egy ilyen civilizációs ártalom. Tehát itt is fent vagyunk egy intellektuális felhőbe, ami a kutya érzékelését tulajdonképpen begátolja. Nem látjuk a kutyát. Tehát annyira a gondolataink, annyira terelt gondolataink hatása, hogy nem veszük észre a kutyát.
Csak egy ilyen záró ehhez az étkeztetés dologhoz. Ugye mondtam, hogy volt ez a Johnny nevű tacskó német juhász keverékünk, aki eleve forma világát tekintve is egy eléggé amorf állat volt, nagyon imádtam, de hogy furán nézett ki tényleg. És a nagymamámat állandóan, vidéken nőttem föl, Kárpátalján, kisvárosban, és állandóan ezzel egrecíroztattam, minket. Nem túl sovány ez a kutya, nem túl sovány ez a gyerek, már mint én. És akkor nagyanyámnak ez volt a megállapítás, hogy figyelj, az a kutya, meg az a gyerek, aki ételt kapott, még soha nem halt éhen. És ez sikerült ezt így elodázgatni.
Igen, az a baj, nagyon már nem nézegette az internetet egyébként. Tehát ezt, ha nézegette volna, biztos nem mondja ezt. Hú, és milyen igaza volt. Na, egyébként ez egy nagyon érdekes küzdelem, hogy a józanészhez vissza kell találnunk. Az internet fantasztikus jó dolog, csak a rengeteg információ között nagyon sokszor a valóság vészel. Ezzel ma társadalmi szinten küzdünk bármilyen téren. Én a kutyát látom, ott borzasztóan. Tehát azt kell mondjam, nagyon szomorú, amit most kijelentek, de azok, akik a tanácsokat adják, azokra egy komoly gyors talpaló ráférne, hogy legalább ne mondjanak irgalmatlan nagy hülyeségeket néha. Picit vissza akarok kanyarodni a behíváshoz. És azért akarok visszakanyarodni, mert azt mondtam, hogy a behívás ennyi, de ezt olyan, hogy mondjam, ilyen cliffhangernek ott hagytam. Az a helyzet, hogy ezt nem is fogom tudni így egy videóban elmondani. Nem is fogom tudni egy beszélgetésben elmondani. Ez egy összetett folyamat, ez egy ébredési folyamat, és elsősorban egy önreflexiós képesség kialakítása. Tehát ahhoz, hogy jól tudja működtetni a behívást, az a saját testkommunikációmban kell egy picit felébredjek. De a díl alapú tanítást, és amit erről elmondtam, az él, és ezt a tanácsot én is osztom és adom, hogy igenis, töltsük fel a szűk környezetünket kellemes élménnyel, tegyük ezáltal biztonságosabbá és könnyebben behívhatóvá a kutyát, de a megoldás mindig az, hogy megtanulom azt, hogy hogyan tudok a kutya figyelméhez pontosan és konkrétan beszélni. És a cél minden kutya-gazda kapcsolatban, figyelem, minden kutya-gazda kapcsolatban, hogy a tekintély alapú behívásig eljussunk. És nem csak a behívásig, de erre most nem térek ki, ez érvényes az agresszió viselkedésre, és érvényes akár valaminek a letiltására. Legyen ez durva játék, vagy legyen ez a földről felevés, és a többi.
Azért is gondolom megint így a saját tapasztalataim alapján, hogy tényleg ez inkább egy ilyen tekintély alapú dolog, mert ugye valamelyik adásban már mondtam, hogy az egyik nagyapám az pásztorkodott. Pásztor kutyája volt, és hát nála aztán meg...
Tényleg... Hova, nem emlékszel, hova járt kutya iskolába?
A tükörmódszert végezte is. Nem. Pont erre akartam kiegyezni az egészet, hogy nyilvánvalóan neki valami olyan ember-kutya kapcsolata volt, ami nem egy ilyen díl alapú történet, ami nem egy jutalmazásos módszer, hanem ő a tekintélyével parancsolt ennek az állatnak, és azt tette, amit szeretett volna. Nyilván, mivel ez volt a munkája, elég szar helyzetbe került volna, hogyha egyébként az állatot nem tudta volna kezelni, viszont maximálisan a birtokában volt azoknak az eszközöknek, amivel ezt a kutya-ember kapcsolatot tudta működni ebben
mondjuk
a munkahelyzetben.
Itt azért néhány dolgot hozzá kell ehhez tenni. Tehát az első az, hogy jutalmat ők is adnak, de a jutalomot mondjuk a dicséret. És a szóbeli dicséret, a verbális dicséret, és az a megfelelő testkommunikáció, az, hogyha jól nevelem a kutyát, ha jól szocializálom a kutyát, akkor magasabb értékű lehet. Ezt a mai kor embere nagyon nehezen tudja alkalmazni azért, mert bizonyos értelemben elszakadtunk a környezettől. A te nagyapád, aki pásztorkodott, a természet közelségébe élt, és bizony ott tudta alkalmazni. Ő még érezte és tudta, hogy lehet egy kutyát megdicsérni, és a kutya piros betűs napként tartotta számon azt, amikor egy alapos dicséretet kapott. Nem bánt vele nagy bőséggel, de amikor kapta a kutya, akkor annak nagyon nagy értéke volt. Ez az első. A következő. Maximálisan elismerem ezt az atavisztikus tudást. Rengeteget merítettünk belőle. Tehát a tükörmódszer technológiájában ez az atavisztikus tudás abszolút ott van. A bunkosbotot kihagytuk, vagy a pásztorbotot kihagytuk, mert arra szerencsére nincs szükség, de például a testkommunikációban, a hanghord, stb. Rengeteget profitáltunk ebből a fajta tudásból. Láttam is személyesen természetesen pásztort, autentikus pásztort működni a kutyával. Nem annyira rózsaszín a dolog egyébként, mint ahogy ezt általában el szokták mondani, de...
Igen, én is elmondtam az előző adásban, valamelyikben, hogy ugyan ezzel a kutyájával így bánt, de a következő kutyájával, aki már nem pásztorkodott, ő így, láncra verve ilyet
így,
az életét.
Így van, szóval, bizony, és így van bizony, és ott...
Olyan volt, mint a horoszkóp adott is, meg el is vett.
Szóval egy szó mint száz egy másik tudatállapot volt, sokat el lehet hozni, de a történelem és az emberi tudatosság egy fejlődési íven van. Ez a fejlődési ív, ez nem egy lineáris fejlődési ív, hanem ebben hullámok tulajdonképpen egy ilyen végtelen nyolcasnak lehetne ábrázolni, ami bezuhanások, kiemelkedések vannak, de alapvetően, mint tendencia, ez fejlődésként megjelölhető. Ez személyes meggyőződésem. És ebben a fejlődésben mi most például morálisan és intellektuálisan is egy sokkal magasabb szinten vagyunk, mint azok a korok, vagy azon korok emberei, akik még ezzel az atavisztikus tudással bírtak. Ma az a dolgunk, hogy a legfejlettebb lelki tevékenységünkkel, a gondolkodásunkkal kielemezzük saját magunkat, rá tudjunk tekinteni arra, ami minket körbevesz, ahogyan mi a környezettel interakcióba kerülünk, ahogyan mi viselkedünk, testkommunikáció, stb. És ezen tudják igazítani. És így azt a tudást, amit a pásztor már tudott, az a tudás újra előkerülhet egy magasabb morális és magasabb tudatossági szinten. Illetve ennek következményeképp a pásztor kutyája igazából azt tudta, amire neki ott szüksége volt. Vagy védte anyáját, vagy terelte anyáját, vagy védte és terelte anyáját. És az ehhez tartozó teljes feladatcsomag. A mai kor emberének elképesztő tudású kutyája van. És ez az ezredfordulón robbant fel, és erről leginkább ezt tehet. A tanításnak az a tudatossági szint, nem véletlenül van itt az asztalon, és nem véletlenül terjesztett el, hozta be Magyarországra, és terjesztett el a klikker használatát, a tükörmódszer, mert a mai kor emberének sokkal magasabb az igénye a kutya megértésére, nem egy atavisztikus ismerettel rendelkezik, hanem szeretné megismerni. Ezért is van az, hogy gyakoroljuk azt a sok marhaságot, ami egyébként a nyakunkba borul, mert szeretnénk minél többet és többet tudni a kutyáról. Néha, ugye, ahogy beszéltünk, néha józanészt is hátra sorolva emiatt. Szóval egy szó, mint száz, az edzetfordulón, és ennek a címere a klikker, megváltozott a viszonyunk, a tanításba bevittük a tudatosságot. Mert hogy az ember-kutya kapcsolatot három részre bontottuk, a tanításra, a viszony rendezésére, a kapcsolatra, és az életmódra. Ezen három rendszerben egészen más attitűdöt kér a kutya, de ez is maradjon egy későbbi podcastnak a témája. A tanítás, csak annyit gyorsan, hogy a tanításnál alacsony elvárásokkal és építkező elvárásokkal dolgozunk, és nagyon nagy türelemmel. Ennek az eszköze a klikker, egy exakt kommunikációt tesz lehetővé. A kézben tartásnál ez az alacsony elvárás megszűnik, ott nagyon magas elvárásban vagyunk, tehát mondjuk egy ételfelevéssel kapcsolatban az utcán, egy agresszióviselkedéssel kapcsolatban, nyilván agresszióviselkedés és agresszióviselkedés között van különbség, van melyet terápiával kezdünk, van melyet egyszerűen tekintéllyel azonnal le lehet kapcsolni. Általában az agresszióviselkedések 95%-a olyan, amelyet tekintéllyel így lehet lekapcsolni, és 5%-a az, amely terápiára szorul, terápiás folyamaton kell végigkísérni a kutyát, vagy zéró toleranciával viseltetünk egy behívás megtagadásával. Tehát nem fogadjuk el. De megvan az eszközünk arra, ugye beszéltem a figyelemmenedzsmentről, megvan az eszközünk arra, hogy hogyan tudjuk számon kérni a kutyától azt, hogyha nem jött be, hogyha nem jön be. És az életmódnál pedig ez a kettő tulajdonképpen ötvöződik. Nyilván az életmód programokban van kézben tartás is, és van tanítás is, az már tulajdonképpen maga az életnek egy ilyen felfokozott üzemmódja, mondhatjuk, hogy ilyen karmagyorsító terep, felduzzasztott energialeadás, interakció, hegyek, de ezt, mint mondtam, inkább majd később vizsgálnám meg. Szóval egy szó, mint száz, a korimpulzus, hogy ezzel a fejlett moralitással, fejlettebb moralitással, magasabb tudatossággal tekintsünk rá az ember-kutya viszonyra. A tekintélynek ott van helye, ahol helye van, és a toleranciának a figyelemek ott, ahol van. És míg a pásztor kutyája csak alapszetteket tudott, a harmadik évezet felelős és tudatos kutyatartójának a kutyája rengeteg mindent tud. Amellett, hogy behívható, letiltható és kontrollálható, amellett a legbonyolultabb gyakorlatokat is néha. Nem kell feltétlenül mindenkinél, igény és lehetőség függvénye ez, de a mai kor ember nagyon sokat tesz ebbe bele. Nem véletlen, hogy mi ezt a kölyök tanfolyamban is már úgy csomag, hogy van egy kézben tartás, és van egy tanítási alap. Tehát egészen tehát kölyök tanfolyam végére jutunk el oda, hogy a kutyák kézjelre ültnek, feküdnek, 20 méteres behívásnál fél időnél megállítja a gazda a kutyát, vagy targethez küldi ki. Ezek döbbenetes dolgok. Mikor gyerekkoromban kutyaiskolába jártam, ott a kutyaiskola vezetőjének a kutyája nem tudott annyit, és a kutyaiskola vezető sem tudott. Közel sem annyit, mint ma egy kölyök pró tanfolyamot elvégző gazda. Ez döbbenetes változás, elképesztő változás a tradíció és a jelen kutyázása között. Én abban bízom egyébként, hogy minél többen ezt a józan utat választják, mert akkor ez gyakorlatilag nem csak a kutyára, és a missziónknak szerintem ez a legfontosabb eleme, de ezzel most nem akarok beszélni menni, hanem az emberi kapcsolatokba is átér. A kutya arra tanít minket, hogy hogyan tudjunk figyelni a partnerünkre. És hogyha ezt a figyelmet megtanulom a kutyára alkalmazni, az egészséges és a jó figyelmet, a valódi figyelmet inkább így mondanám, az értő figyelmet, akkor ez óhatatlanul áttransformálható egy ember-ember kapcsolatban, egy családi kapcsolatban, de legelsősorban a gyerekneveléssel.
Ezzel az üzenettel engedünk el titeket. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok!